Sziasztok, köszönöm szépen, hogy akkor így a hallgatók rendelkezésére álltok Volvo ügyben. Ez itt a Szabad Pécs és a Mecseki Műzli közös podcastja, külön kiadása, méghozzá hát az elmúlt évtized talán legnagyobb pécsi botrányával kapcsolatban, és Gyűjtő Ervin vagyok, a Mecseki Műzli szerkesztője, és azért a Babos Attilával, a Szabad Pécs felelős szerkesztőjével és kiadójával, valamint Tungár Tamással, a Népszava újságírójával beszélgetek éppen, vagy kérdezlek majd titeket, mert hát, hogy ti vagytok ketten az a két pécsi újságíró, aki legelőször, meg talán a legtöbbet is foglalkozott ezzel a Volvo Gate néven elhíresült botrányal, és igazából szerintem nem nagyon van pécsi, akinek nincsen valami fogalma arról, hogy miről szólt ez az egész. Ezért én inkább arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ti mesélnétek el egy kicsit a ti szemszögetökből, hogy ti hogyan találkoztatok a Volvo Gate-tel, mi volt az első, mi az első emléketek ezzel a most már 10 éve húzódó üggyel kapcsolatban. Nem tudom, én jól emlékszem, hogy te írtad az első cikket Tamással.
Szabadságban, igen. Ez 16 kora őszén, nyár végén volt, valaki megkeresett, és hozott is levelet arról, hogy ez az úgynevezett indukatív, vagy milyen ajánlat, nem is tudom, hogy indikatív.
Indikatív.
Szóval akkor hallottam először, hogy amikor a tárgyalóteremben voltam, hogy kaptak egy ajánlatot, hogy 2-8-ért megvetnek 123 buszt, és ehhez megvettek ugyanabból a flottából 115-öt 3-5-ért, 3-5 milliárd. Tehát itt 700 millió eleve elbukott akkor a város számára. És akkor ezt erről írtam, akkor megkerestem a tükének az első emberét, és valamit mondott, de hát igazán érdemit nem azt, hogy a város döntött, nem ő döntött, ő csak ajánlott ezt a flottát. És akkor ezt megírtam, és utána kirobbant, semmi nem történt. Szerintem nagyon hamar te is írtál róla, ugyanakkor szinte, mert gondolom téged is megkerestek. Tehát nyilván boldogtalan, elégedetlen emberek voltak, akik megkerestek minket.
Ehhez kapcsolódik egy szomorú fejlemény is, hogy a cikked az nem elérhető, most egyébként már online, tehát hogyha valaki meg akarja nézni, akkor ilyen archívumokra kell támaszkodni, mert a null.ról ez a cikk már, próbáltam én is megkeresni, tehát hogy ez így nincsen már meg, hanem...
Semmilyen cikk, tehát bármire rámész, azonnal kikapcsol, egy pillanatra bejön, egy tized másodpercre, és eltűnik minden cikk, ami a nullnak. Nem az enyém, mindenkié.
Te Bamás cikkeid, azok még elérhetőek a témában?
Azt hiszem, hogy történt egy baleset, és akkor ezt is, aki esetleg nem tudná, mert miért tudná mindenki, vagy bárki is a mi történetünket ennyire pontosan, azért mondhat, hogy Bamás cikk, mert ugye én meg a Dunántúli naplónál dolgoztam akkoriban, amely gyakorlatilag abban a formában, ami akkor volt, szintén nem létezik, ahogyan a Népszabadság ténylegesen nem létezik. És megmondom össze, hogy nem kerestem most ezt vissza, jó sokáig elérhető volt.
Aztán és mi volt az első cikked, ami azzal foglalkozott, mert hogy a buszbeszerzésen nyilván mentek korábban is az anyagok, mi volt az első jel?
Hát a Tamás cikkét, azt gondolom, nem emlékszem már ennyire pontosan, de gondolom, hogy meghivatkoztam, mert hogy igen, párhuzamosan, tehát én akkor nyomoztam már ebben, csak egy dolog, jó, ez már igazad van, ez egy 10 évvel ezelőtt történt, hiszen 2015-ös a beszerzés, 2014 decemberében döntött a pécsi közgyűlés magáról a pályázatról, és nyilván már előtte 2014 folyamán mentek azok a hangok, hogy itt ugye be kell szerezni buszokat, mert különben összeomlik a közlekedés egyik napról a
hát
másikra.
Hát sztrájk is volt, vagy hát nem sztrájk, de hogy a forgalomlassítás volt, mert hogy annyira botrányos állapotban volt a bécsi buszpark, a buszközlekedés, hogy a sofőrök ezt nehezményezték, és akkor ezért került lépéskényszerbe gyakorlatilag az önkormányzat.
Ez egy kicsit más, az volt ilyen, igen, de ez egy kicsit más, itt ami a lényeges dolog, de erről majd beszéljünk később, amikor már részletesebben beszélünk a cikkről, és főleg nem ez a, hogy nálunk ez hogyan csapódott le, meg hogyan kezdtük, hogy itt ugye azt mondták, hogy egyik napról a másikra akár elvihetik a buszokat, hiszen ugye az adóhatóság zára alatt volt, de ennek van egy érdekes történet, ezt majd elmondom később, viszont én is nyomoztam ebben, ami nem volt meg, és ezért nem lehetett igazából akkor túl sok információt szerezni, annak ellenére, hogy rajta volt akkor legalább két újságíró, mert Hollandiában indult a nyomozás, és erről nem tudtunk. Tehát ezt akik nekünk, vagy legalábbis nekem, aki akkor beszélt erről, vagy akikkel beszéltem akkor, ők sem tudtak, vagy nem mondtak semmit arról, hogy Hollandiában elindult a nyomozás.
Én csak azt akartam ebből, amit mondtam, kihozni, hogy lépéskényszerben volt az önkormányzat, tehát buszok azok mindenképpen kellettek, tehát ugye, ha jól értettem, ugye én nem követtem az elsőfokú eljárást, de itt a másodfokon a pécsi ítélőtáblánál is már az, hogy buszokat kellett beszerezni a városnak, azt nem vitatta senki, nem?
Tehát, hát ez nem vitattuk akkor, de egyébként meg ha belegondolunk, hazugság volt. Tehát ugye itt arról van szó, hogy akkor gyorsan ezt tisztázzuk, mert akkor
egyszerűbb
visszatérni. Úgyhogy... ugye vissza kell menni oda, amikor ugye Toller László még él, de már a baleset után van, és a következő polgármester Tasnádi Péter viszont már halálos beteg, talán még akkor még, igen, akkor még, ne, még, még élt, de már nem ő volt a polgármester, vagy már nem tudta ellátni a feladatát. Akkoriban egyébként Fidesz és MSZP-s politikusok együtt kezdik el annak a később érkező külső befektetővel a pécsi közösségi közlekedésnek a megmentésén kezdenek el fáradozni, aminek lett a vége az azt megelőző botrány, amikor visszabérelték a buszokat. És ugye ez volt a PK busz, PK busztek, Hungarian bus, ez az időszak, amikor gyakorlatilag a korábbi buszparkot eladták, visszabéreltek, és így tovább. És ez azért fontos erről beszélni, mert akkor még a pécsi közösségi közlekedési szolgáltatót a pécsi közlekedési ZRT-nek, PK ZRT-nek hívták, és valamikor egy decemberi közgyűlésen, ez a tükebusz megalakítása, amiről beszélek, egyszerűen gyakorlatilag semmiből a pécsi közgyűlés úgy döntött, hogy megalakít egy új busztársaságot, miközben volt egy buszos cége, a PK ZRT. Ez decemberben megalakul, kineveznek egy Maru Zseriket, ki lehet mondani, Maru Zseriket gyakorlatilag egy kvázi egyszemélyes társaság élére, aminek a székhelye a Széchenyi téren a városháza volt. Nem is érti senki, hogy erre miért van szükség. Maru Zserik pécsi volt, de közben máshol dolgozott, alapján után könyvelő, meg közgazdász, és senki nem érti, mire utána a következő hónapban, januárban érkezik egy tetemes adóbírság, meg büntetés a PK ZRT-nek. És ennek lesz az a folyamánya aztán utána azon a tavaszon, hogy elfoglalják ugye a PK ZRT-t hasonlóan, mint a vízművet, és tulajdonképpen előbb beültetik a saját emberüket, ugye az azóta elhunyt Kerécz úr volt a kisebbségi tulajdonos, de menedzsment jogokat gyakorló tulajdonosnak a menedzsere, a vezetője a PK ZRT-nek, őt eltávolítják onnan, oda teszik Árki Sándort, ő lesz a PK ZRT-nek a vezérigazgatója, és közben ugye a Maru Zserik kerők, Maru Zserik meg a másik cégnek, a tükebusznak, és utána kötnek egy nagyon érdekes szerződést a buszokra, majd, amikor ez megtörtént, akkor Árki Sándor, akit egyébként majd, mivel azért beszélgetünk most, mert a másodfokú bírósági végzés az ugye nagyon friss. Az ő nevét egyébként megemlítik a másodfokú végzés indoklásában is. Akkor ő átül a tükebusz vezérigazgatói székébe, és egy ilyen nagyon durván piaci ár alatti bérlettel tulajdonképpen a tükebusznak az a buszparkja lesz, amelyik előtte a PK-ért. Tehát gyakorlatilag úgy megy át a szolgáltatás és a megrendelés a város által, hogy gyakorlatilag nagyon kevés számú ember ezt így lezongorázza, senki utána ezt a dolgot nem
ezt vette elő. Ezt mondani, hogy azért ez így eléggé átgondolt stratégia, és hogyha nem a nyilvánosság előtt, de azért itt azért sapkozás tört.
Hát annyi.
Pár hónappal előre mindenképpen.
Igen, és akkor ugye arról nem beszélünk, szerintem ezt talán egyszer írtam erről, hogy most, hogy akkor a felesége volt, te még, vagy elváltak, ezt nem is tudom, de gyakorlatilag a felesége, vagy az egykori felesége volt az adóhatóságnak a vezetője, lehet, hogy most is a régiós adóhatóságnak a vezetője, Maru Zserik felesége volt. Tehát van egy cég, amely a semmiből jön, egy közösségi közlekedés. Senki nem tudja megmondani, hogy miért alapítják. Kineveznek egy olyan embert, aki kötődik valamilyen szinten Pécshez, de nem tudja senki, hogy ő igazából kicsoda, és utána gyakorlatilag az ő felesége vagy ex-felesége által vezetett adóhatóság kiró egy bírságot, amire hivatkozva később kvázi bedöntik a PKZRT-t, és az a cég, amelynek a Maru Zserik volt a vezetője, kerül előnybe, viszont utána ő nem sokáig maradott, hanem akkor utána tulajdonképpen az Árki Sándor átkerül, és ő lesz ugye gyakorlatilag az első operatív, valóban már a közösségi közlekedés bonyolító tükebusznak a vezérigazgatója. Nem lehet azt mondani, hogy ez egészen biztos, hogy így, tehát főleg az adóbírság részt tekintve átgondolt volt, de az már, hogy ezt nem véletlenül alapították meg ezt a céget, az egészen biztos.
Emlékezzél rá egyébként, nagyon sokszor elmondták, hogy azért kellett az egész átalakulás, mert veszélyben volt a buszpark, mert hogy olyan adósságok volt az áfa miatt, hogy elkobozhatják, ez egy ócska hazugság volt. Ugyanis az első számú kötelezettsége egy ilyen tömegközlekedési cégnek az, hogy ellássa a feladatát. Ilyen nincs, hogy úgy elkobozzák a buszokat az áfa tartozás miatt, hogy a pécsieknek ne legyen buszközlekedésük. Ez egy nagyon ócska hazugság. A másik ócska hazugság része az, hogy bármely bíróságon a jogászok szerint ez az adó hátralék úgy mond, hogy nem fizettek áfát, ez eredménnyel perelhető lett volna, hiszen az üzletet visszacsinálták parancsra. Tehát, hogy nem volt róla rendelkezés, ami helyes, és a buszok visszakerültek ugyanoda, és már elnézést, hogyan lehetne egy jogsértő műveletnek, hogy a jogsértőn átjátszották a buszokat a tulajdonosi kör másik részhez, hogyan lehetne annak áfatartalma? Ez olyan, mintha a tolvajt megbüntetnék, hogy egyébként meg áfát se fizetett. Tehát teljesen nevetséges volt. Ugyan kirólták ezt a bírságot, ez bíróságon bármikor elbuktatható volt.
De minden esetre azért tértem.
De érznek jó volt.
Igen, azért tértem ide vissza, mert hogy a
hát mert kérdeztem. Buszok,
mert az új buszoknak, a nagyon gyorsan kell venni egy teljes buszparkot, annak az volt a magyarázata, hogy az adóbírság miatt gyakorlatilag egy adóhatósági zárlat alá kerültek, és ezt mondták, hogy bármikor elárverezhetik ezeket a buszokat, és hogy ők attól félnek, hogy gyakorlatilag oda kerül, plusz ugye volt még valami a PKZRT-nek a...
Szóval ez sem volt eléggé megalapozott, tehát hogy ez az indoklás.
Hát mondjuk azt, hogy elméleti veszélye volt, ezt lehet. Gyakorlati, arról beszélt részben a Tamás, és akkor még egy nagyon fontos dolog, ugye volt a PKZRT után ugye a Tükebusz, Maru Zserik, Árki Sándor, és utána ugye jóval később már az új, tehát 19 őszén felálló városvezetés által kinevezett Bánkuti István, és aki már megint csak nem, már ismét nem a tükebuszok vezére, de az ő idején gyakorlatilag azok a buszok, amikről beszéltek, ezek a régi karuszok, meg a Toller-féle Mercedesek, ezek visszakerültek. Tehát ők vásárolták meg jóval, évekkel később, tehát senkinek se kellettek mégsem azok a buszok, és gyakorlatilag ők segítették, ezek a buszok segítették ki a közösségi közlekedést, nem tudom, 2 évvel ezelőtt, és ugye látjuk, hogy ez mikori történet, tehát azóta se vette meg senki, nem vitte el ezeket a buszokat, tulajdonképpen ugye azokat használtak egy ideig, azzal a szerződéssel, amit mondtam, az Árki meg a Maru Zserik által vezetett cégek közötti szerződéssel, egészen elképesztő volt. Ettől függetlenül nyilván azok már mind régi buszok voltak, ahogyan már most is nagyon régiek egyébként a Volvók, ami egy külön tragédiá, és amikor mondtad a legelején, hogy ez az elmúlt 10 év legnagyobb korrupciós ügye lehet talán, ez már akkor az elmúlt 10 év legnagyobb korrupciós ügyeként emlegettük, és igazából most már azt lehet mondani, hogy az elmúlt nagyjából 30 év legnagyobb nyilvánosságra került korrupciós ügye lehet, hiszen ugye maga az egész 10 éves lesz.
Megírtad az első cikket, megírtátok az első cikkeiteket, nem lett semmi. Miért lett mégis így?
Nem lett semmi. Valóban valaki a parlamentben egyébként interpellált is a dologban, ebben is együtt nem indult nyomozás. Valószínű valamilyen kényszerre, nem tudták megúszni, hogy ki kellett borítani a bilit, tehát a holland hatóságnak a vizsgálata olyan előre haladt, hogy nem lehetett megúszni, hogy itt mi történt. Honnan volt pénze két arra járó embernek arra, hogy 170 millió forintnyi összegben Tájföldre utaljon pénzt, és hát ő meg is nevezte, hogy ugye ebből van neki, hogy ő közvetítő.
Szóval azt kimondhatjuk, hogy azért lett ügy.
Kényszerből.
Kényszerből. Magyarországon azért lett egyáltalán ebből ügy, mert hogy a holland hatóságok is elkezdtek nyomozni, hát vagy csak a holland hatóságok kezdtek el nyomozni? Vagy...
Konkrétan, igen, tehát szerintem elérkeztünk oda, hogy elmondjuk, már belement egy kicsit a részletekbe a Tamás, hogy elmondjuk konkrétan, hogy mi az úgy egy mondattal, viszont a kérdésre az a válasz, hogy a hollandoknál történt egy mondjuk így lebukás, egy gyanú, ez a gyanú volt az, amely miatt elindult egy megfigyelés, egy nyomozás, egyébként egy nagyon speciális ügyészség, ami többek között, vagy elsősorban a terrorizmus pénzelését, meg a pénzmosást, ilyeneket nézi, és a hollandok ugye nagyon gyorsan eljutottak oda, hogy itt ennek az ügynek nagyon erős magyarországi szálai vannak, és a hollandok szóltak, van egy ilyen országok közötti jogi ügy lett, ami alapján, vagy egy ilyen folyamat, ami alapján ugye az egyik jogsegély, vagy nem tudom, milyenek a pontos neve. A lényeg az, hogy ők kérték meg arra, vagy ők szóltak, ők értesítették a magyar hatóságokat, hogy ebben nyomozni kellene. Nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy részletkérdés most nem fontos, én úgy tudom, hogy kétszer kellett nekik szólniuk, mire a magyar hatóságok elindultak, és én azt gondolom, ezt sem tudom egyébként egészen pontosan, de hogy a logika azt mondja, hogy ők a Polt Péter vezette főügyészséget értesítették.
Van azért olyan feltételezés is, hogy azért kezdtek el itt nyomozni, mert attól tartottak, hogy a hollandok több mindenre jönnek rá. De lehet, hogy van joghatár, ahol a hollandok már nem hatolhattak volna be, de azt most a mostani bírósági ítélet is kimondta, hogy a pénzmosás előtt valami más bűncselekménynek kell történni, mert azért kell mosni a pénzt, hogy legalizáljam a bevételemet, a nyereségemet, és itt a nyereség tulajdonképpen egy törvénytelen ügyletből származott. És hogyha ezt is nyomozhatták volna a hollandok, akkor utána megtalálják az igazi tetteseket is, de most kicsit előre szaladtak.
Igen, mert hogy azért volt ennek az ügynek folyamatosan nyilvánossága, ez is előjött az ítélőtáblán az egyik védőbeszédnél, de hogy utána... Ez hogyan derült ki, hogy egyáltalán van nyomozásra, emlékeztek még?
Valahogy bejelentették, igen. Igen, tehát ez talán a Polt Péter vagy valaki a vezető ügyészek közül. Tulajdonképpen volt nyilvánossága az ügynek olyan szempontból, hogy az első pillanatok, de mindenki, aki kicsit gondolkodott, én úgy szoktam mondani, ez egy állandó kifejezés nálam, hogy a közügyekkel foglalkozó emberek azonnal átláttak a szitán. Ezt az egész ügyletet a pécsi közgyűlés fogadta el, hogy busz veszünk, ennyire veszünk fel hitelt. Ebben más igazán determináns szerepet nem vállalhatott, mint az, aki tudta irányítani ezt az egész beszerzést. Tehát első pillanattól mindenki azt gondolta, hogy emögött valamilyen politikusok vagy politikusokhoz kötődő gazdasági érdekszféra az, ami ennek a nyertese volt.
Hát és igen, és akkor el is érkeztünk szerintem tényleg, mert hogy a nyomozásról sok mindent nem igazán tudhatunk, se a hollandról, se a magyarról, de elérkeztünk gyakorlatilag ahhoz a pillanathoz, ahol megint tudhatunk valamit, ez pedig a bírósági eljárás, az elsőfokú eljárás, ahol jól mond, vagy ahogy mondod, hát a politikus nem szerepelt a vádlottak között érdekes módon, annak ellenére, hogy a közvélemény azért nem egészen így gondolta ezt, hogy nem tudom.
Szerintem mindenki azt gondolt, hogy emögött mondom, vagy politikus, vagy politikusokhoz kötődő gazdasági érdekszféra, nagyjából ugyanaz egyébként. És mégis ugye négy olyan vádlottja lett az ügynek, miután bűncselekmény gyanújával senkit nem hallgattak meg a politikai döntéshozók közül, akik hát kettő egyáltalán semmilyen köze nem letett az ügyhöz, csak futonc volt, meg tolmács, és egy, aki eladta, a holland cég, és egy, aki úgymond hát szakmailag valamennyire tudott tanácsot adni, ez a volt tükevezető, ugye, aki meghalt szegény, és a lényeg az egésznek, ugye, hogy a 2,8 miért ment föl, 2,8 milliárdról az ár 3,5-re, hogy ezen bukott a város. És először ők mindig azt mondták védekezésnek, hogy hát közbeszerzéssel szereztük be, mert hogy nem vehettük volna azonnal meg a 2,8-ért a Nederland Volvo-tól. ez igaz, hogy közbeszerzés, az a közbeszerzés az nincs betonba öntve, ott lehet alkudni. Azt mondani, hogy oké, te vagy a nyertes, akkor, hogyha ennyit engedsz. Ha nem, akkor meg érvénytelenítem, és új közbeszerzést indítok el.
Igen, csak itt nagyon fontos az időbeliség. Tehát 2014. decemberében dönt arra a közgyűlés egy előterjesztést, amit Girány János akkori alpolgármesterként szerintem terjesztette be, amire azt mondták később a bíróságon, hogy a Tüke busz és azon kívül az akkori megbízott vagy tényleges vezérigazgató, meg a szakmai stáb javaslatára született meg a 3,5 milliárdos keretösszeg. És nagyon fontos, hogy én nagyon picit pontosítanám a számokat, ha jól emlékszem, akkor 10 darab busszal volt több végül, tehát az eredeti úgynevezett indikatív ajánlat, az több buszról szólt, ez egészen biztos. Én úgy tudom, hogy 10 darab csuklós busszal volt több az eredeti ajánlatban, ami 2 milliárd 890 millió forintról szólt, és 3,5 milliárdos keretösszeget vagy összeget jelöltek meg, vagy plafont a közbeszerzés értékén, mert hogy kellett erről beszélni, ez is egy baromi furcsa dolog, hogy ugye nyilvánosan el kell dönteni, az összegnek is ott kell szerepelni, utána meg kiírom, és mindenki tudhatja, hogy körülbelül miről van szó, de akkor ezt meg kellett határozni, és nem is volt 3,5 milliárd, hanem aztán 3 milliárd 300 millió fölötti összeg, talán nem ért el a 3,4 milliárdot végül a vételár, de nem csak az a különbség van, ami a 2,89 század milliárd, meg mondjuk a 3,4 milliárd között van, hanem a 10 akkori legkevesebbet futott, legjobban felszerelt, ráadásul csuklós busz, biztos, hogy több száz millió forint, illetve ami akkor előjött, talán ebben az utolsó cikkben.
És ez még most is problémás, ez közbevetem, hogy a Pécsen az még mindig probléma, hogy csuklós buszoknak a hiánya, tehát hogy azért ez egy kardinális kérdés.
Így van, talán a múlt héten volt valamilyen rendkívüli közgyűlés, azt hiszem, most
elektromos buszok.
És ott kifejezetten csuklósokat akar. De hogy hogy értéküket tekintve az 3-400 millió forint biztos, hogy volt, és emlékszem, hogy még kettő, tehát ugye én erről akkoriban írtam Dunántúli Naplós újságíróként, aztán ugye 2016 végén mi onnan elkerültünk többen, és 17 tavaszán elindult a Szabadpécs, és 18 januárjában jelent meg az első nagyon nagy lélegzetű cikk, talán akkor adtuk a Volvo G-t nevet ennek az ügynek, és 1 milliárdos Volvo G-ként emlegettük, pontosan azért, mert kiszámoltuk azt, hogy körülbelül milyen ajánlat volt, körülbelül mennyire vettek meg a buszokat, és mennyi volt még, amit le lehetett számolni belőle, hiszen akkor még azért nem tudtunk sok részletet, erre utaltál, hogy a nyomozásról azért kevesebb dolgot lehet tudni, és azért ott inkább az 1 milliárdos összeg jött ki, és azért annyit még elmondanék, hogy lehetett azért bizonyos dolgokat tudni. Például az ügyészség azt kommunikálta valamilyen módon a nagyjából két évet, vagy talán még többet is felülelő nyomozási időszakot tekintve, amelyet egyrészt felügyelt az ügyészség. A Baranya-megyei főügyészséget jelölték ki a nyomozás felügyeletére a Polt Péterék, illetőleg nem Pécset nyomoztak, hanem a Fehérváron, tehát a Fehér megyei rendőrfőkapitányság végezte a nyomozást, meg a kihallgatásokat. Erről majd szerintem érdemes lesz beszélni, hogy kiket hallgattak ki, meg kiket nem. Tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy már réges-rég a rendőrségi nyomozás során, meg az ügyészségi eljárás során is, hogy talán hamarabb eljuthattak volna a bírósági szakik, hogyha megtudtak volna állapodni a perbe bevont vádlottként, gyanúsítottként, majd vádlottként bevont személyekkel arról, hogy hajlandók-e valamiféle vádalkuba belemenni. A másik részről viszont pontosan az elhunyt volt vezérigazgató, ő meg azt mondta, hogy ő kifejezetten akart vádalkút, és beszélt volna, csak nem voltak rá annyira kíváncsiak az ügyészsége meg a rendőrségen. Ugye most ez hogyan, illetve elsősorban az ügyészségen, hogy ebből ugye mi igaz, mi nem, talán már nem is biztos, hogy érdemes róla beszélni, hanem inkább arról majd, hogy a...
Hát inkább a perről szerintem az első fokú eljárásról, mert hogy azt is végig kísértétek, és megmondom, ez a szakasz, amiről viszonylag biztos információitok lehetnek, mert hogy ott volt azok szerintem kb. Minden.
Igen, csak szerintem, Ervin, hogy lehet, hogy érdemes lenne nagyon röviden elmondani, miről van szó, én megpróbálok vállalkozni rá, tehát, hogy 14 végén döntenek arról, hogy meg kell szerezni ezeket a buszokat, most vagy kellettek, vagy nem, de nyilván újabb buszok mindig kellenek, folyamatosan kellene egyébként. Vesznek 115 darab Volvo használt buszt Hollandiából, ezt megelőzte egy közbeszerzési eljárás, európai nyílt közbeszerzési eljárás, de hát ugye azért ekkora eladó, meg nagyjából ebbe a keretösszegbe beleférő buszulott azért nem futkos Európában, nem annyira. Tehát, hogy ki tudták írni úgy, hogy nem is kellett mindennek stimmelnie. Erre jelentkezik egy adott cég, ami érvényes ajánlatot ad le, és megnyeri az eljárást, leszállítják a buszokat, jönnek, futnak, azóta is futnak. És később, amikor ugye kiderültek a dolgok, akkor az derült ki, hogy nem az eredeti eladó volt, amelytől megvette a pécsi tükebusz, mert hogy nem is ők jelentkeztek, tehát nem a Volvo Nederlanden jelentkezett, hanem egy sokkal kisebb holland cég, hogy ő hozza ezeket a buszokat, de a buszok leszállítása megtörtént. Ugye ez a másodfokú eljárásban derült ki, hogy sosem volt ennek a kis cégnek a tulajdonában ez a 115 darabos jármű park, de minden esetre a buszokat elhozták, és kiderül az is már a holland hatóságoknál, hogy gyakorlatilag...
Bocsáss meg, de itt most meg kell szakítsalak, mert hogy ezek a dolgok gyakorlatilag nem a másodfokú eljárásban derültek ki, hanem ezek az információk már az elsőfokú eljárásban is rendelkezésre álltak.
Persze, meg ugye mi is
hát meg volt, még a így peres van, eljárás ezt akartam, előtt. Ezt akartam mondani, hogy azért itt nagyon sok mindent ebben a, nem tudom, akkor most tényleg, hogyha mondjuk 2018-as volt az első tecikked, akkor mondjuk az elmúlt 8
év. 16 augusztus.
Igen, tehát hogy akkor is, tehát igen, a 8 év, az elmúlt 8 év során azért rengeteg mindent lehetett tudni, de az igazi pillanat, probléma az az.
Az első pillanattól tudtuk, hogy ez a Bassent coach ezt rágította meg, hogy belépett, és valóban, hogy az Attila mondta, nem vette meg, hanem bizományosi foglalót adott, egy ilyen jelképes pár millió forintnak megfelelő
foglalót. Ugye azt írtuk akkoriban erről, hogy opciós vételi ajánlatot adott egy bizonyos időszakra, és innentől kezdve ez azt jelentette, hogy a buszoknak a tulajdonjoga abban az időszakban, amikor kiírták a közbeszerzési eljárást, és annak a lezárultáig nem volt a Nederlandennél. Az viszont most derült ki a másodfokú eljárásba, hogy ez lehet, hogy ez nem igaz, és mi ezt mindig is úgy írtuk, vagy legalábbis én mindig úgy írtam, hogy vélhetően ez történt.
Na de ezért akartalak az elsőfokú eljárásról kérdezni, mert hogy itt az ítélő tábla hosszan sorolta azokat a problémákat, és nem is tudom, tehát kifogásokat az elsőfokú eljárással kapcsolatban, amik miatt gyakorlatilag visszadobta az elsőfokra megint az egész ügyet, de hogy amikor ezt ti tudósítottátok, ezt mennyire lehetett érzékelni, hogy az elsőfokú eljárás, mert hogy ez így gyakorlatilag szakmailag nézve teljesen szétszették az eljárást, magát a bírósági eljárást, hogy milyen hiányosságok, indoklás hiánya, az ellentmondások, tehát hogy semmire sem sikerült gyakorlatilag megnyugtató válaszokat találni. Hogy ez mennyire lehetett érzékelni ezt a problémát, miközben tudósítottatok róla, vagy ezeket a...
Abszolút, mindig vártuk, hogy mikor fordul a dolog komolyba. Abszolút. Tehát mindig azt éreztük, hogy tulajdonképpen volna még 20 kérdésem, és azt miért nem teszi fel senki?
Pedig nem volt ez egy rövid tárgyalás, azért azt tudjuk hozzá, hogy itt azt hiszem, hogy 2 évről van szó.
Igen, elhúzódott, mert ugye sokszor nem jöttek el, volt, amikor azért, mert hogy tüntetett, volt, amikor azért nem jött el, mert egyszer nem jött el Hollandiából, tehát sok minden ok.
Tehát a másodperdű vádlott.
Több vádlottról beszélt Tamás.
Tehát mindig volt, hogy valakinek éppen volt jó.
Én egy nagyon picit árnyalanám. Tehát amit igazából lehetett érezni, hogy itt valami nagyon nem stimmel, az bizonyos tanúknak a kihallgatása, ami ugye a másodfokú végzés indoklásában is elhangzott, az egyfajta formalitás volt. Tehát, hogy mondjuk Bánki Erik országgyűlési képviselő, fideszes országgyűlési képviselőt, aki egyébként a gazdasági bizottság elnöke, gyakorlatilag végre meghallgatják ebben az ügyben először az elsőfokú eljárás során. A rendőrség, illetőleg az ügyészség nem látta annak okát, hogy őt megkérdezik. Amúgy
egyébként... Na, ezt akartam mondani, és ezt mondd el, hogy akkor mi az oka annak, hogy Bánki Eriket megkérdezik.
Amúgy egyébként kérdezheted, aki most ezt úgy nézi, meg úgy hallgatja, hogy semmit nem tud róla, az tök jogosan teszi fel azt a kérdést, hogy mi a jó büdös francet kellett volna Bánki Eriket meghallgatni.
Hiszen nem városvezető.
Nem pécsi városvezető, és így tovább. Ugye egyrészt Bánki Eriket nagyon régóta baranyai, sőt dél-dunántúli erős emberének, a Fidesz dél-dunántúli regionális vagy baranyai erős emberének tartják, ez egészen biztos, hogy így van. A másik, hogy a 2009 és 19 közötti Páva Zsolt által vezetett időszakban az volt róla a pletyka, amit egyébként ő cáfolt, egyszer ezt konkrétan megkérdeztem tőle, egy videóban, hogy valójában ő irányítja a pécsi városházát is, vagy legalábbis a legtöbb döntésben beleszól, a hozzá hű embereket tesz, nek ő tesz, hogy az ő kérésére tesznek fontos pozíciókba, és így tovább. És ami miatt az ő neve felmerült, az egy másik fideszes politikus, őt Csizi Péternek hívják, aki most újra belekerült a politikába, hiszen azt hiszem a belügyminisztériumba államtitkár helyettes talán, vagy valami ilyesmi lett, hogy államtitkár. De lényeg az, hogy visszatért, mert ő egy időben kiment a politikából azután, hogy Mellár Tamás ellen 2018-ban elveszítette az országgyűlési választást, addig országgyűlési képviselő volt, előtte pedig ugye pécsi alpolgármester meg országgyűlési képviselő volt, és ami nagyon fontos, az az, hogy ő volt a pécsi buszbeszerzésnek az arca. Sőt, azt kell mondanom, hogy politikusi reklámarca.
De még nem.
Tehát egészen addig, amíg minden szép és jó, vagy minden szép és jónak tűnt, mert hogy tényleg vettek buszokat.
Oké, de ez még nem lenne elég ahhoz, hogy Bánki Eriket meghallgassák, nem?
Tehát, hogy volt még egy nagyon fontos elem, hogy a jutalékon tulajdonképpen három ember osztozott. Legalábbis papíron. A Baszentkócsnak a főnöke, aki összesen 200 000 eurót kapott, és aztán volt egy, hát most nem tudom, ki mondjuk a nevét.
Nem kell, szerintem teljesen lényegtelen.
P. Endre, aki Németországban élő magyar-amerikai állampolgár, Baranya felé nem is szokott járni, viszont volt egy olyan vállalkozás, ami a Bánki Erik tulajdona volt, és ő volt a operatív vezető, az ügyvezetője talán Németországban. És ez az ember, aki Pécset nem is járt, a buszokról fogalma sincs, senkit nem ismert a tükkénél, viszont a Baszentkócsnál sem. Ez az ember kapott 175 millió forint, 550 ezer eurót.
Akkor ilyen 152 millió forintnak megfelelő eurót.
És a semmiért. Olyannyira semmiért, hogy most előkerült újból az a beszélgetés, hogy telefonbeszélgetés, meg internetes levelezésben ott van, hogy milyen címen fizessük ki őt, mit találjon ki neki.
Ez mondta, a másod és a negyedrendű vádlott között.
Volt egy telefon, igen, hogy egyáltalán, hogy a Csengő Andrásnak milyen címen fizessenek.
Bocsánat, Csengő András a másodrendű vádlott, ő volt, aki tolmács és összekötő, a P. Endre ő a harmadrendű vádlott, és a negyedrendű vállalat az a holland férfi, aki annak a közvetítő vagy a pályázatot megnyerő cégnek a tulajdonosa meg vezetője volt. Akkoriban már lehet, hogy most már ez a cég lehet, hogy már nem is létezik, vagy nem abban a formában. És amiután gyakorlatilag ez az egész ügy elindult, amiben egy sokkal viccesebb sztori volt, mint amit eddig tudtunk, de majd erről még beszélünk. Tehát tulajdonképpen az egész úgy indult el, hogy a másodrendű vádlott egy rakat pénzt bevitt egy holland bankba, ami nagyon feltűnő volt a holland hatóságnak, és ott elkezdték figyelni. És tulajdonképpen kiderült, hogy gyakorlatilag visszafejtették ezt a dolgot, hogy ez a pénz, ez egy szer ennek a másodrendű vádlottnak, aki elsősorban tolmács volt a holland üzletember meg a magyar fél között. A holland cég utalt gyakorlatilag, nem tudom, 1,6 millió, 1,6 millió eurót, miközben maga, aki megnyerte a közbeszerzést, csupán 200 ezer eurót tartott meg, és még rajta kívül is a harmadik szereplő, a P. Endre, ő 550 ezer eurót kapott egy tájföldi offshore cég bankszámlájára. És az a beszélgetés, amit a Tamás mond, az egyébként annak a lehallgatás, ez egy telefonbeszélgetés lehallgatása volt, amit már a hollandok rendeltek el, az az első fokú eljárásban is elhangzott, és felolvasták. Tehát az első fokú bírósági eljárásban, amit a kaposvári törvényszék folytatott le amiatt, mert Páva Zsolt volt pécsi polgármester felesége, a pécsi törvényszéken bíró, ezért ugye elfogultságot jelentettek nagyon helyesen, átkerült az ügy a kaposvári törvényszékre, ahol a tanácsvezető bíró felolvasta többek között a hollandiai nyomozati anyagokat, amiben részben benne volt ez a lehallgatás, ahol arról beszél a negyedrendű holland állampolgárságú férfi, ha jól emlékszem, a Csengő Andrással, aki a másodrendű, hogy hát ki kell majd még találnunk, hogy ezt a pénzt, hogy milyen alapon utaljak neked pénzt, meg hát főleg a P. Endrének, mert hát mégis elutalok 1,6 millió eurót a cég számlájáról, a szerbiai számlára, ami a Csengő Andrásé volt, lehet, hogy céges számla volt az is, és elutalok 550 ezer eurót, tehát itt valamit le kell papírozni. Tehát ki kell találni, hogy miért utaljuk. Ez elhangzik egy lehallgatásban, amikor nem tudták, hogy őket megfigyeli. Második vádpontom úgymond, hogy P. Endre, a harmadrendű vádlott, az első úgynevezett előkészítő ülésen vagy tárgyaláson beismeri, hogy bűnös. Elfogadja neki az ő részére felajánlott, az ügyészség által felajánlott büntetést, annak fejében, hogy akkor az ő számára az elsőfokú eljárás ezzel véget ér. Nem kell börtönbe bűnös, bevallott, hogy bűnös, nem kell börtönbe vonulnia, de 2 év felfüggesztett, talán fegyház büntetés vagy börtön büntetésre ítélik, plusz ez a nagyon fontos dolog, és már is a Csengő András legújabb vagy mostani védőjének a beszéde, meg érvei egy kicsit ezzel sérülnek, azt is, hogy visszafizeti a 172 millió forintot, mert hogy ugye ő azt ismerte be, hogy pénzmosásba vett részt, színlelt szerződés alapján nulla munkával kapta meg ezt a pénzt. Hozzáteszem, ez az ember azon kívül, hogy beismerem, hogy bűnös vagyok, elfogadom az ügyészség által felajánlott büntetést, egyetlen szót nem szólt se a rendőrségi eljárás, se az ügyészségi szak, sem a bírósági szak során. Ezzel ő kikerült az eljárásból, utána ugyan ő fellebbezett, és kérte azt, hogy ugyanezt elfogadtam, de a pénzt nem akarom visszafizetni, de vissza kellett fizetnie. És itt jön az, hogy azt mondta Csengő András védője, egy nagyon ismert budapesti ügyvéd, hogy azért ez egy olyan jogintézmény, mióta ezt bevezették ezt az előkészítő ülésen, hogy ki lehet jönni az eljárásból, hogy arra használhatja az ügyészség a saját eredményességének a javítása érdekében, hogy kiszedi az eljárásból a kevésbé fontos szereplőket, nem kell nekik börtönbe vonulniuk, cserébe ki tudnak menni az egészből, viszont már nem lehet egységes a védekezés, tehát az ügyvédek védekezése, már van valaki, aki beismeri, hogy ő szereplője volt ennek, és bűnt követett el, de hogy igazából csak ki akarnak menekülni. Ez egyébként lehet, hogy tényleg így van a legtöbb eljárásban, de amikor 172 milliót kell visszafizetnem, azért az még úgy is nagyon érdekes, hogy ő fellebezett. Tehát ő gyakorlatilag, hát valljuk már be, hogy nem vallom be azt, hogy bűnös vagyok, hogyha a 170 millió forintot, amit annak idején megdolgoztam, vissza kell fizetnem.
És akkor egy pillanatra csatlakozunk vissza, mert ugye a bankjárik miért kerül ugye bele. Hát nyilván a P. Endrét más nem ismerhette. Miért kapott pénzt? Ezt soha nem firtatták. Nagyon érdekes közvetett firtatása lett aztán ennek. Ugye közben a választáson Pécset nyert az ellenzék. És az ellenzéki városvezetés úgy döntött, hogy beáll a vád mellé. És ezáltal a Pécs önkormányzatának, mint vesztesének ennek az ügynek, vagy hát sértettjének, joga volt tanukat meghallgatni. És ők tanuként beidéztették például Csizi Pétert, Páva Zsoltot, a volt polgármestert, ugye, és Bánki Eriket is. És amikor ez az indítvány ugye egyrészt a várostól jött, másrészt a Tüke volt vezérigazgató is szerette volna, az ő ügyvédje, a Bodnár Imre nagyon erőltette, hogy hallgassuk meg őket, hogy lássunk tisztábban. Nem vitatom, hogy ennek volt politikai színezete, hogy megmutassa, hogy igen, itt a politikának volt felelősség ebben a rossz üzletben, de ennek bűncselekményfeltáró üzenete is volt. És amikor elkezdett jól állni a Tüke vezérigazgatójának a dolga, tehát látszott, hogy ő ki tud azzal menekülni, hogy nem ő hozta a döntést, mint hogy mindenki kimenekült végül az első fokon az ítéletből, hiszen ő semmilyen döntést nem hozhatott, ő legfeljebb tanácsot adhatott. Akkor, amikor az ő ügye már jól kezdett állni, hibálatlanul leváltották a Bodnár Imrét, jött egy köztudottan fideszes ügyvéd, aki a Fidesz futballcsapatával együtt focizik. Tehát tudtuk róla, hogy ki ő, mindent tudtunk róla. Akkor kapott egyébként egy országos kitüntetést is, állami kitüntetést, és ő visszamondta, azt mondta, hogy ne jöjjön a Bánki Erik, lemondott az idézhetőségre. Városban makacskodott, és azért is. Na most így bejött tulajdonképpen, de érdemi kérdést nem lehetett feltenni neki, mert tanú volt.
Bocsánat, annyit tegyünk hozzá, hogy ha már beszéltünk arról, egyébként egészen példátlan, én 20 éve vagyok idén újságíró, sokat jártam egy időben bírósági tárgyalásra, nem mondom, hogy ebből nagyon sok a másodfokú eljárás volt, én ilyet még nem
beszélünk
hallottam.
Beszélünk, hogy a másodfokú
oké, okay. Én értem.
Csak azért ez hagyd tegyem hozzá, hogy akkor még ugye élt az igazgató, és nekem telefonon simán bemondta, hogy igen, ezt neki mondták, hogy legyen ő az ügyvéded, és kifizetjük. Mondom, ki, azt nem mondhatom el. Tehát ezt fölmondta nekem magamra, de nem volt gond. Egy az egybe ezt ráerőltették ez az új ügyvédet, hogy ne a Bodnár képviselje. Na, amit az Attila mondta, ezt ahhoz mondtam, nem 20 éve, soha ilyen még nem volt a magyar joggyakorlatban.
De csak azt akartam mondani, hogy arról fogunk úgyis beszélni talán még egy picit később, hogy mennyire elképesztő volt a Dr. Krémer László által vezetett tanácsnak a szerintem akadémiai szintű, és ha normális egyetemeken, tehát nem ezek, hogy ezt tanítani kellene, meg talán fogják is, és azért ez részben arról szólt, hogy az elsőfogú eljárásban a bíróság milyen hibákat vétett el, de azért a kaposvári törvényszék nem tette meg, ennek ellenére sem, hogy ugye volt egy ügyvédváltás, hogy ne hallgassa meg. Tehát végül meghallgatta, tehát behívta mind a Csizi Pétert, mind a Bánki Eriket, és kihallgatta őket. Ez más kérdés, hogy mind a kettőnél azt lehetett érezni, hogy talán másképpen is ki lehetne őket hallgatni, és akkor még egy mondat, mert kérdezted, hogy hogyan került. Egyrészt igen, a harmadrendű vádlott, aki elismerte, hogy gyakorlatilag munkanélkül jutotta az akkori áron 170 millió forinthoz a tájföldi offshore cégen keresztül. Ő Bánki Erikhez lehetett kötni egyedül pécsi politikusok, vagy Pécshez kötődő politikusok, vagy egyetlen ebbe az ügybe bármilyen módon felmerült szereplők közül. Másrészt pedig a buszügy, az nagyon sokáig a Csizi Péterhez tartozott, aki viszont ilyen táskahordója, asszisztense volt, abszolút a Bánki Erik emberének tartották, tehát konkrétan asszisztense volt Bánki Eriknek, és az első rendű vádlott, ugye, aki időközben sajnos elhunyt, ő neki volt egy ugyancsak, azt hiszem már az előkészítő ülésen tett írásos vallomása, amelyben arról beszélt, vagy azt írta le, és azt felolvasták, hogy ez az úgynevezett indikatív ajánlat, amely megelőzte a 2014. decemberi közgyűlési döntést, az nem csak hozzájutott el, mint akkori Tüke vezérhez, hanem ő ezt eljuttatta többek között Csizi Péterhez. Eljuttatta, tehát a Csizi Péter erről tudott, és más, valószínűleg más politikusok is tudtak arról, ehhez képest nem volt gond az, hogy 3,5 milliárd forintért vették meg azokat a buszokat, sőt 10 csuklossal kevesebbet, és még egy mondat, mert ez lehet, hogy előjönne máskor, de jobb, hogyha ez itt tisztázva van. Azt mondták a tárgyaláson is az ügyvédek, meg bizonyos tanúk, hogy hát ez csak egy indikatív ajánlat volt, ennél több is lehetett a vége, viszont volt olyan igazságügyi szakértő, meg egyéb szereplő, aki azt mondta, hogy tehát konkrétan volt egy olyan tanú, aki azt mondta, aki ismert ezt az egész ügyet, hogy ez az indikatív ajánlat, ez ennél olcsóbb is lehetett volna. Tehát, hogy a 2,89 milliárd forintnál még olcsóbban is meg lehetett volna venni ezeket a buszokat, de voltak olyan tanúvallomások, amiket egyébként nem vettek figyelembe, mint kiderült.
Ez azért, hadd csatlakozzak az életszerűség nevében. Elmegyek egy boltba, és azt mondják, hogy valami 100 forint. Szóval nem, én 120-at akarok érte adni. Ez annyira életszerűtlen, hogy kapok, hogy az indikatív fölé kell menni. Hát nyilvánvaló, aki hirdet házat, autót, bármit, az eleve számol azzal, hogy valamit a másik le fog alkudni. Nem pedig az, hogy ő a másik többet akar fizetni. Ez teljesen nevetséges. Annyira életszerűtlen, hogy már itt elbukik az egész.
Még mindig azért kíváncsi vagyok a ti perspektívátokra az elsőfokú eljárásnál, amikor az ítélet megszületett, akkor ti mire gondoltatok, vagy ti akkor már számítottatok arra, hogy ez lesz, vagy az még akkor így meglepetésként hatott rá?
Hát két esélyes volt, tulajdonképpen volt. Az alapján, amit föl ott elmondattak a vádlottakkal, belefért, hogy, mert ugye mondták, hogy 20% az belefér, mint jutalék, a másik mondta, hogy 5-10%, ugye így mondta. Tehát belefért, de az is belefért, ma akkor gondoltuk.
Ennyi csak a kérdése, most meglepődtél, hogy ez az eredmény?
Már nem tudok meglepődni.
Jó, nem tudtam.
Én ledöbbentem.
Ledöbbent.
Én teljesen ledöbbentem.
Fiatalabb vagy.
jó, de akkor... És...
Ledöbbentem.
Jó, oké.
Okay. Azért akkor is már mondtuk, okay, hogy lehet, hogy hatályon kívül helyezik.
Azért de azért, éreztük, azért. Hadd mondjuk, ez figurúan pletyka.
Ezt csak azért engedjük el, mert hogy itt utána most is azonnal kezdjünk el beszélni a másodfokú eljárásról, mert hát azért ott meg aztán hát ez volt az igazán megdöbbentő, nem? Tehát, hogy itt voltak megdöbbentő dolgok. Ez a két tárgyalási nap volt csupán, április végén, április 30-án hirdettek határozatot, és hát... Azért kérdezenek téged, Attila, először, mert hogy konkrétan meg is lettél szólítva, gyakorlatilag az egyik, a másodrendű vádlottnak a védője, az azt nehezményezte, illetve nem. Tehát ugye a másodrendű vádlottnak a védője azt mondta, hogy az első rendű eljárás, az gyakorlatilag a magyar bíróság függetlenségének az ilyen, mint a példánya, mert hogy nem hagyta, hogy a közvélemény, illetve a politika nyomása hasson rá, és hogy ez egy milyen jó ítélet volt. És ebben kiemelt szerepet kapott a Szabad Pécs munkássága is, ebben az érvelésben és indoklásban, mint aki komoly nyomást helyezett a bíróságra. Tehát hogy azért ez nekem egy ilyen nagyon megdöbben, én ilyet még nem hallottam, milyen szépen felvezetett védőbeszédben.
Visszacsatolva a ledöbenésemre az elsőfokú döntés felolvasásakor, a másodfokú végzésnél, ami ugye egy tárgyalási nappal, 11 nappal később volt, ott viszont egyáltalán nem döbbentem le, csak ennek ellenére nem hittem el folyamatosan, és így hát nagyon jó kedvem lett, be kell vallanom, pedig azért az újságírónak tartózkodnia kell szerintem mindenféle ilyen jellegű...
Jó, de ez nem az a káröröm meg ilyenek, hanem az a na ugye kb. Vagy
hát
valami
hát az, hogy amikről írtunk éveken át, folyamatosan azok vizet, azért nem döbbentem le, sőt igazából én ezt vártam, csak valahogy az ember nem hitte el, de annyira gyönyörű ítélet volt, vagy végzés volt, hogy ezért éreztem ilyen majdhogy nem eufóriát, amikor ezt olvasta föl a bíró egy órán keresztül, mert hogy ugye előtte, és a másodrendű vádlottnak a védője, az egyrészt nyilván a Szabad Pécs cikk sorozatot is említette, avval kapcsolatosan, hogy mennyire nagy volt a nyilvánosság nyomása az első fokú bíróságra nézvést, viszont külön még beszélt arról a cikkről, ami talán egy vagy két nappal az első tárgyalás, tehát a másodfokú eljárás első tárgyalási napja előtt jelent meg, és amelyben én azt jósoltam, hogy hatályon kívül helyezést történhet, hogy ennek van a legnagyobb.
Igazából felsoroltad több forgatókönyvet, és hogy ez is benne
igen, volt. Igen, de hogy azt hiszem a címében benne volt, hogy tehát valamelyest azért, tehát ugye három dolog történhetett volna, az egyik az, hogy hatályon kívül helyezik, ami végül is történt is, lehetett volna ellentétes ítéletet hozni, tehát azt mondani, hogy már pedig ezek a szereplők bűnösök, és nem tudom én, 5 év fegyház, meg lehetett volna azt is, hogy helyben hagyja, és na, ez egyértelmű volt, hogy ez nem fog megtörténni.
Ezekkel is egyértelmű volt?
Hát én csak a hatályon kívül helyezésre bíztam, abban nem, hogy elítélik, mert ugye a tényállás úgy volt felderítve, hogy az alapján nem ítélhették el őket, ezt ki is hangsúlyoztam.
De az, hogy helyben hagyja?
Azért a nev,
azt kérdezem, hogy az, hogy helyben hagyja, abban nem történt?
Lehet, hogy összekeveredett a bizodalmam, a valósággal, de én azt gondoltam, hogy a hatályon kívül helyezés a legreálisabb, mert hogy annyi hiba volt benne, de annyi hibát még én sem tudtam felidézni, amint a bíró elmondott, mert ő háromszor annyit elmondott, és amit mondtál az előbb, hogy nevettünk, igen, néha azon nevettünk, hogy nevetségessé vált az elsőfokú ítélet. Tehát olyan frappánsan mondt el úgy a jog, mint az életszerűség nyelvén a bíró, hogy egyszerűen felfoghatatlan volt, hogy született egy ilyen elsőfokú ítélet.
Hát gyakorlatilag azt mondta ki tulajdonképpen, hogy nem tudott semmit bebizonyítani. Tehát az a bírósági munka gyakorlatilag nem volt, hát nem is tudom, mit lehet erre mondani.
Nem volt, a feltárás meg.
Igen,
tehát gyakorlatilag... Nem sikerült feloldani az ellentmondásokat, nem sikerült felderíteni, és akkor tényleg ilyen tételesen és alátámasztva sorolta a bíró.
Hát igen, de ugye...
Több mint egy órán keresztül, hogy milyen probléma.
Az alapvető, tehát hogy igen, csak hogy ha valaki mondjuk olyan hallgatja meg, nézi, aki még nálunk is laikusabb a bírósági munkához, tehát tulajdonképpen azt mondta ki nagyon egyszerűen, értetően, hogy az elsőfokú bíróság mindent megtett, csak éppen azt nem, ami a dolga volt. Tehát, hogy ő neki, ami a dolga lett volna, az olyan volt, mintha azt így ki akarta volna kerülni. Tehát, hogy nem bizonyos tanukat, illetve a legtöbb tanúnál, vagy sok tanúnál mondta azt, hogy formalitás volt a kikérdezés. Nem kérdezett meg életszerűségből fakadó kérdéseket, nem, tehát nem próbálta meg bebizonyítani a váddal kapcsolatos akár pro, akár kontra érveket, tehát nem voltak olyan kérdések. Bizonyos dokumentumokat, bizonyos bizonyítékokat nem vett figyelembe. Kb. Azt mondta ki a másodfokú bíróság a kaposvári törvényszék munkájával kapcsolatosan, hogy a teljes holland nyomozati anyagot, mintha nem is létezett volna.
Egyébként annyira hibásnak találta, hogy pont ezzel indokolt, hogy nem adja vissza Kaposvárnak, mert hogy nem adható vissza ennyi hibával. És még egyszer, nem akarok nagyon ilyen beleőrülni egyetlen egy érvbe. Tehát, hogyha van ott egy leírt, meg lehallgatott anyag, hogy nem tudunk miért fizetni nektek, és hogy számolok ezzel el, hogy te 8-szor annyit kapsz, mint én, pedig én vettem úgymond meg a buszokat. Mit csináltál? És ebből semmit nem vett figyelembe, és emlékszem, amikor kikérdezte a csengőt, és megkérdezte, hogy mit csinált ezért. És mondta, hogy tárgyaltam, ott voltam, megnéztem. Szóval olyan volt, mint egy kiállítás néző. Tehát teljesen egyetlen konkrét munka momentumot nem tudott elmondani, amivel ő erre a pénzre rászolgált. És mégis azt mondta az elsőfokú ítélet, hogy ez belefér.
Egy biztos, hogy az, hogy ő dolgozott, azt egyébként senki nem vitatta.
Tolmácsként.
Tehát azt tudtuk, hogy tolmácsként ő eljárt. Az, hogy egyébként mit tett, még azt nem tudom, de ami rettentő vicces, az, hogy ugye őt megbízta.
Hát mit tett? Hát azért...
Hogy megbízta a pécsi önkormányzat, vagy a Tükebusz, teljesen mindegy, de közben ő a nyertes holland cég képviselője is volt hivatalosan. Tehát egészen döbbenetes, és csak annyit tegyünk meg, hogy ha megengeded, Ervin, hogy felsorolok pár dolgot. Mert ugye az előbb arról beszéltem, hogy mi is laikusak vagyunk a jog világában, és lehet, hogy vannak olyan nézők, meg hallgatók, akik még inkább, de hogy mikről beszéltünk. Tehát van egy ajánlat, ami beérkezik 2900 millió forintról. Ehhez képest kifizett Pécs később 3400 millió forintot, 10 busszal kevesebbért. Van egy férfi, aki semmit nem tett, és ez be is vallja a bíróságon, hogy nem tett semmit, de abból a pénzből, amit Pécsre elutaltak, az ő offshore cégére odautalnak 170 milliót, az, aki az üzletet szerezte, ő csak körülbelül 50 millió forintot nyer az üzleten, és kap 1,6 millió euró, tehát még akkor is egy ilyen 600 millió, nem tudom, kb. 550 millió forintot, egy harmadik szereplő, a tolmács, a szerbiai számlájára, amiből egyébként egy része nincsen meg, tehát kb. 700 ezer euró nincsen, 650 ezer euró nincsen meg, kiveszi az összeset Szerbiában, utána az eltűnik abból valami, erről egyébként ő azt mondta, hogy hát, hogy így kölcsön adta, meg elköltötte, tehát az elsőfokú bírósági tárgyaláson ez is előjön, hogy mi lehet vele, de hát ennyit mondta, hogy hát, hogy nem nevezi meg, hogy kinek adta kölcsön, nem kapta vissza, és a 900, nem tudom, 80 ezer euró, amit elvitt az egyik hollandiai bankba, Szerbián át autóval, rengeteg határon keresztül valami műanyag táskát olvastak föl, az gyakorlatilag az ott van jelenleg is igazságügyi zárlat alatt van, és hát, hogy ha lesz jogerős ítélet, akkor valaki majd ezt megkapja, ezt a pénzt.
Ezt az egyetlen egy ilyen megdöbbentő részletet szerintem azért emeljük ki megint csak, hogy amikor ez a mennyi pénz...
Hát mondjuk 1 millió euró.
1 millió eurót műanyag táskából pakol órákon át bankautomatába, mert hogy csak így lehetett befizetni a bankba ezt a pénzösszeget, és az egyik bankautomata megtelik, át kell menni egy banki alkalmazott segítségével egy másik automatához. Hát ja, tehát hogy igazából ezért van ügy, nem?
Hát persze, gondold el ezt, hogy van 1 millió eurót. Egyébként ő azt mondta, hogy lottó nyerte, most még az is kiderült.
Ez is fontos, amit most mondtál, a szavahihetőségét. Először azt mondta, hogy úgy nyerte, szerencsejáték van.
Igen, euró lottó nyerte, de gyakorlatilag nem az van, hogy bejelentkezem mondjuk egy privát bankárhoz ennyi pénzzel, vagy egyetem bemész és befizeted a pénztárba, vagy időpontot kérsz, hanem nem 100 000 forintot akarta berakni a bankba, nem tudom, hogy én általában kivenni szoktam, amennyi még van a számlámon, de nem berakni, tehát az életemben nem raktam be 1 millió forintot, szerintem nem, vagy 1 millió eurót valahova, de nem, ő az utcáról, vagy a nem tudom, a benti, a bankautomatás befizetést választja, és azért 19 különböző tranzakcióval, meg ugye a második automata, mert hogy maximum 200 darab euró bankjegyet lehet egy befizetésnek betenni, és nyilván sokkal több bankjegyről volt szó.
Nem mondta, hogy 20-as, 50-esekben, meg 100-asokban volt.
Tehát hogy ugye ez az egész ügy, ez annyira olyan szinten bonyolult, meg sokfelé eljelzik el, meg annyira érdekes.
Nem annyira bonyolult
egyébként. Nem, azért, de hát, hogyha részletekbe belemegyünk ebből, nem egy podcastot lenne csinálni, hanem könyvet, vagy egy true crime podcast sorozatot körülbelül, de hogy én most egy valami még egy olyan aktualitásra rá akartam kérdezni, hogy ugye most zajlik egy önkormányzati választási kampány, amiben a fideszes polgármesterjelölt Csizmadia Pétert most így azzal találta meg az ellenzék, hogy ő, amikor ez az egész lezajlott, ő a pénzügyi és ellenőrzési bizottságnak
első ember volt, elnöke volt.
Hogy szerintetek ez mennyire, hogy mondjam, valid támadási felület?
Nyilván kihasználják, és hát igazuk is van.
Hát de oké, tehát nyilván politikailag oké, de...
Bár nem gondolnám, hogy ő egy fiatal képviselő volt, ő egy komoly szava volt bármibe is.
Én abszolút nem tartom ízlésesnek, abszolút nem.
De ki fogják használni?
Persze, meg nyilván most így furcsa, hogy azt mondja az ember egy olyan, nem is tudom, 10x éven át tartó gyűlölet és lejárató kampány után, amit a Fidesz csinál, hogy hát nem szép dolog, de Csizmadia Péternek ugyanolyan szerepe volt akkor, mint az összes többi képviselőnek, fideszes képviselőnek, aki megszavazta ezt, hogy megszavazta, nem találta. Nem gondolom, hogy őt beavatták akkor ebbe a dologba, az ő neve soha nem merült föl. Tehát Csizmadia Pétert ebből a szempontból mindenképpen meg kell védeni.
Hát jó, és akkor itt jövő azt, hogy kollektív bűnösség, vagy nem tudom kb.
Nem ő téri a támadás, hanem persze, a Fidesz magát persze, téri a támadás, hogy ne a Fidesz polgármester jelöltje nyerjen. Megértem, hogy az ellenzék bármelyik része ezzel él. Ez teljesen normális.
Én is azt gondolom, hogy ilyen, hogy személyes felelősség, már nem
tudom. Volt valami de, olyan plakát, hogy ilyen, azt... ilyen nagy pénzösszeg volt előtt, tehát ilyen alompénz.
Igen,
volt.
Na, hát hogy ez már szerintem egy kicsit túlmegy, de amúgy meg viszont az hogy neki bármilyen szerepe volt, azt meg nem lehet eltagadni.
Én más mondanék, és vállalom ezt a dolgot, úgyhogy ha valaki beperel, akkor beperel. Tehát itt, ami nagyon érdekes lett, és egyetlen egy kötődése van ehhez a dologhoz, hogy ugyanazt tartják róla, amit tartottak a Csizi Péterről, azzal a különbséggel, hogy ő nem volt Bánki Eriknek a konkrét asszisztense a legjobb tudomásom szerint. Tehát, hogy ő ugye van, Pécset talán tudni érdemes, van egy klasszikusabb Fidesz vonal, vagy volt egy klasszikusabb Fidesz vonal, ami a Páva Zsolt féle csapathoz kötődik, egy sokkal liberálisabb, mérsékeltebb, eredeti konzervatív, és talán mondható sokkal becsületesebb megtartott, vagy vélt vonal, és van az, akikre azt mondják, hogy ez a Bánki Erikhez tartozó vonal, ami egy másfajta, tehát sokkal inkább ilyen érdekek, meg emberek mozgatása, és így tovább, és a Csizi Maria Pétert a pletykák szerint, ahogyan a Csizi Pétert is, a Bánki Erik emberének tartják, és most vagy elhiszik róla, hogy ő egyébként képes elvezetni egy várost, tehát jó polgármester tudna-e lenni, hogyha tényleg ő dönthetne mindenben.
Nem akartam én ezt ennyire kampányra kiegyezni, de maga az, hogy most ez egy ilyen politikai felelősség, vagy konkrétan ott a
de oda kiugadni, hogy a Bánki Erik emberének tartják, és a Bánki Eriket meg sokan felelősnek tartják a Volvo ügyben, ami ugye nincsen bebizonyítva, hiszen még vártott se volt, sőt, még gyanúsított se volt, tehát hogy de ebből az egy szempontból van valami kötődése, de amúgy maga ez a... Én megértem, hogy a politikában vannak ilyen dolgok, de nekem...
Nem, én csak itt az meg, hogyha már életszerűségről vagy életszerűtlenségről beszélünk, hogy egy önkormányzati ilyen pénzügyi és ellenőrzési bizottsági fideszes képviselő meggátolhatna-e egy ilyen, ezért, hogyha tud róla.
Fidesz az fegyelmezett párt.
Tehát, hogy nem.
Nem. De azért hadd kapcsolódjak Attilának az előbbi egyik elejtett szavához, tehát, hogy nincs bebizonyítva semmi. A probléma az, hogyha megismétlik szexáldal, akkor sem lesz semmi bebizonyítva.
Várjuk meg.
Megkaphatja, de megkaphatja az ügynök, a futóember, a Samesz, a nekijáró büntetés.
De
abból
második...
nem tudnak tovább menni, hogy valójában de az Tamás, egészet kitaláltak.
Egy dolgot nem tudunk. Tehát a Krémer László a másodfokú végzés indoklásában nagyon sok mindent felolvasott, de volt egy dolog, amire csak egy mondattal tért ki, hogy ő majd le fogja írni azt, hogy kiket kell meghallgatni, és kiket nem, de ebben nem volt az benne, hogy esetleg új embereket nem kell meghallgatni. Ugye fölvetette a korábbi Tükebusz egyéb vezetőjének a felelősséget, fölvetette a korábbi, akkor Fideszes önkormányzat és annak vezetőjének a felelősségét.
És gyakorlatilag emberek, azt, tanácsadók.
És szerintem azt is le fogják írni, hogy hogyan és mire kell rákérdezni. Én szerintem kis túlzással nagyon kevés mozgástere lesz a szexádi bíróságnak, a szexádi törvényszeknek arra, hogy mondjuk így önálló kérdéseket tegyen fel, most ez nagyon hülye hangzik, de kicsit sarkítok. Nem vagyok én abban nagyon biztos, hogy nem fognak bizonyos dolgok előjönni, meg abban sem vagyok biztos, hogyha leesik a másodrendű vádlódnak, hogy hát jelenleg a mostani állás szerint azért itt akár több év kinézhet neki, még akkor is, hogyha még tovább húzódik ez az ügy, hogy akkor esetleg nem másképp fog-e hozzáállni bizonyos dolgokhoz.
Én csak arra akartam utalni, Attila, hogy pótnyomozás nélkül, hogyha az egészet nem kezdi el, és én a mai elnézést, hogy ilyen előítéletes vagyok, de hát azért elég régóta figyelem a magyar politikát, én ezt a mostani ügyészséget alkalmatlannak találom arra, hogy pótnyomozást rendeljen az ügyben azért, hogy esetleg a Fidesz politikusokig eljussanak felelősség keresésben. És anélkül, hogy pótnyomozás nem lesz, ugyanezekből legfeljebb valóban elítéletik, néhány évre a Csengő Andrást vagy a Szívepelt. És az már nagy kérdés, hogy akkor ő valóban, ha megtörik, ha azt mérlegetesz, hogy megéri ennyit esetleg ülni, de ez most nagyon azért, hogy mondja, a bizonytalan világba megyünk, akkor azt mondja, hogy akkor megmondom, hogy ki volt. Mert arra aztán már nem lehet nem alapozni pótnyomozást, hogyha ő azt, mert egy új tény. De a bíróság nem adhat parancsot pótnyomozásra, vagy utasítást, azt az ügyészségnek kell elhatározni, hogy na, akkor kezdem előről. Én ezt az ügyészséget magától erre nem tartom képesnek. Másképpen jól van irányítva, hogy kötődjek egy klasszikus új politikushoz. Jól van ez irányítva. És nagyon idézőjelbe tettem.
Jó, hát szerintem az a baj, hogy ezt most szerintem feljelzzük be, és majd akkor beszéljünk meg én, amikor...
Szexárd után.
Igen, vagy közben, vagy előtte, vagy utána, nézzük meg akkor megint, de szerintem tényleg egy ilyen... Hát ha lesz szexárd, mert hogy itt azért meg egy olyan bizonytelenségi tényező benne van, hogy a kúria döntés, ami igazából technikai döntés, hogy minden rendben zajlott-e az ítélőtáblán, nem?
Igen, elvileg...
Azt mondják, hogy technikai.
Elvileg ez csak azt nézhetik meg, tehát... Most, hogy a kúria hogyan döntött volna, hogyha itt egy ellentétes ítélet születik, akkor ugye harmadfok idézőjel automatikusan a kúria dönt. Az egy más kérdés, hogy akkor hogyan döntött volna, hogyha mondjuk most azt mondja a másodfokú bíróság, hogy a negyedrendű meg a másodrendű is bűnös, nem tudom, 3-4 év. De itt most csak arról dönthet, hogy a másodfokú bíróság végzése, annak az indoklása, teljes körül-e, szabályos, stb. Én szerintem az a világ botránya lenne, azt mondanák, hogy ez nem oké.
És azért még annyit hadd tegyek hozzá, hogy jó, azt mondtam az előbb, hogy nincs bűnös, és nem találtak indokot arra, hogy becsukják az igazi elkövetőket. Hát ugye, akárhogy veszük, a Fideszhez kötik ezt a dolgot. Azért az előző választáson, hogy Pécsed vesztett a Fidesz, és hogy most is megrontja az esélyeit, igen, mert fognak ezzel az ellenzékiek élni. Tehát lehetséges, hogy a büntetés nem börtönévekben, hanem helyi hatalomvesztésben mérhető.
Tehát következmények.
Ez a következmény.
Jó, szerintem akkor ezt most zárjuk le ezt a beszélgetést, és folytassuk tényleg akkor, hogyha megint valami fordulat vagy új fejlemény van. Jó, köszönöm szépen akkor.
Mi is köszönjük.
Köszönjük. Köszönöm.